Nagy Miklós Kundot mindig is a kíváncsiság vezérelte, hisz a 89-es rendszerváltás előtt a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa volt. A művészettel ott került szorosabb viszonyba. A Népújságnál pedig 1989 után csak folytatta azt, amit a rádió bezárásakor kénytelen volt abba hagyni. A megismerés vágya folyamatosan jelen kell, hogy legyen abban az újságíróban, aki művészettel foglalkozik, annak szinte mind a hét ágával. Figyelemmel kell kísérnie életpályákat, életműveket, képzőművészek és írók munkásságát, színészi és rendezői pályákat. És ennek a figyelemnek soha nem szabad lankadnia. Ez nem csupán egyszerű érdeklődés, ez tudatos, mindvégig tartó figyelem. Aki erre szánja az életét, az soha többé nem nézi egyszerű nézőként a színházi előadásokat, a filmeket, és már-már kritikusként olvassa azokat a könyveket, amelyek szerzői beszélgető társakká válnak. A képzőművészek műtermeiben és időszakos kiállításain pedig mindennapos vendég az a riporter, aki a művészetnek szenteli az életét. Nagy Miklós Kund beszélgetéseit a 90-es évektől rendszeresen jelenteti meg kötetekben. Így vált szűkebb és tágabb régiónk krónikásává. Szemben ülünk, beszélgetünk című kötete a Marosvásárhelyi Lektorkiadó és a Bernádi György Közművelődési Alapítvány gondozásában jelent meg. Most erről az elmúlt pár esztendőt átölelő interjúgyűjteményről beszélgetünk a szerzővel, és természetesen arról az életformáról, amelyek ezeket a beszélgetéseket eredményezték. Ezt a legutóbbi kötetedet lapozgatva elégtétellel nyugtáztam azt, hogy gyakorlatilag az elmúlt 3-4 évnek a nagyon fontos kronológiája belekerült, hiszen mindenki ott van, aki megfordult a városban valamilyen módon, valamilyen alkotás révén. Talán a legfontosabbak tényleg itt vannak. Na most ezt most én így olvastam egy picit kronológia-szerűen, hogy igen, visszatekintünk, hogy mi is történt a városban. Nyilván ezek beszélgetések. Mit próbálsz te kihozni ilyenkor ezekből a beszélgetésekből? Mindig beszélgetni próbálsz az emberekkel? Vagy van, amikor csak egyszerűen egy ilyen kérdezfelelek interjú-szerű eseményre ülsz le ezekkel az emberekkel?
Nyilván nekem nem az volt az elsőrendű szándékom, hogy most kronológikusan felmérjem, hogy szellemi, kulturális, művészeti téren mi történik Marosvásárhelyen, illetve a környéken, vagy tágabb környezetben, Kárpát-medencében, vagy a világon. De lényegében, amikor fontos alkotó emberekkel, művészekkel beszélgetek, akkor nyilván az időszerű dolgok azok, amikből kiindulok. De én ezeket a beszélgetéseket úgy is képzelem el, mint egyfajta portrékat. Nagyon ritkán fordul elő az, hogy egy konkrét dologról beszélgetünk csak ezekben a hosszabb eszmecserékben. Nevezhetnénk interjúnak is, mert lényegében interjúk, de én jobban szeretem a beszélgetés kifejezést, mert nem feltétlenül kérdésként terjesztem, vagy szegezem a velem szemben ülőnek, a beszélgető társamnak azt a gondolatot, amit kérdésként is fel lehetne vetni, hanem úgy, mint akivel én megpróbálok egyazon szinten beszélgetni. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyetértünk sok minden dologban. Sőt, olyankor izgalmasabb a beszélgetés, amikor nem értünk egyet. De én ezt próbálom, és ezt szeretném a magam szempontjából meghonosítani, hogy tudjunk egymással beszélgetni, hogy tudjunk akkor is értekezni, lehetőleg akár barátkozni is, hogyha más a nézetünk, más az életfelfogásunk, a szemléletünk. Tehát ezek a beszélgetések azért is viselik most kötetként azt a címet, hogy szemben ülünk, beszélgetünk, mert én azt szeretem, hogy mint amikor most itt egymással szemben ülünk, egymás szemébe nézünk, és azt hiszem, hogy akkor bármit megkérdezhetek, vagy bármit mondhatok, mert tudom, hogy látva a szemben a kifejezést, azt szereti, akivel beszélgetek, hogy őszinte legyen, hogy hiteles legyen, amit mondunk. Tehát ha emellett még kialakul az a lehetőség is, hogy a környezetünknek, a szellemi, lelki állapotát, habitusát is be tudjuk mutatni, sőt azt is, hogy a környezetünkben milyen fontos kulturális események izgatják a közönséget, az még egy olyan többlet, aminek én csak örülök. Tehát valahogy így képzelem el ezeket a beszélgetéseket, és az, hogy nem csak írók, nem csak képzőművészek, nem csak színházi emberek vagy zenészek vannak benne, az abból adódik, hogy engem az alkotásnak minden vetülete érdekel. Persze lehet, hogy nem mindenikben vagyok annyira otthon, de lehetőleg igyekszem. Tehát ezért van az, hogy én akkor is úgy hiszem, hogy tudok egy eléggé elmélyült és fontos beszélgetést folytatni egy jelentős emberrel, hogyha véletlenül találkoztunk, mert én azért azokat a helyzeteket is megpróbálom kihasználni, amikor valaki fontos emberrel véletlenszerűen is találkozunk, de van annyi időnk, lehetőségünk, hogy beszélgessünk, hogy eszmét cseréljünk. Nyilván én ezt hangfelvételként gondolom, ez már a rádiós múltamból adódik. Ez viszont azt is feltételezi, hogy szellemileg nekem is állandó készenlétben kell lennem. Tehát én csak akkor vágok bele egy ilyen idézőjeles kalandba, beszélgetésbe, hogyha tudom, hogy én ezen a területen azért eléggé tájékozott vagyok.
Ez azt jelenti, hogy mindig ott van nálad a zsebedben a felvevőgép?
Hát lehetőleg igen, mert most már az is jó, hogyha olyan felvételt készítek, ami egyből behet rádióadásba is, hanem hogy legyen meg nekem, amit utólag feldolgozok, mert nekem egy rögeszmém, hogy milyen jó volna, hogyha mindig úgy tudnánk beszélni, mint az élőszóban, tehát annak a varázsát meg tudnánk őrizni. De azért nyomtatásban mindig kiderül, hogy az nem úgy megy, azt egy kicsit stilizálni kell, de aki elolvassa ezeket a beszélgetéseimet, az azért láthatja, hogy ezek az élethelyzetekhez közeli, és nyelvhasználatban is az élőszó varázsát visszaadni próbáló interjúk, beszélgetések.
Az imént mondtál egy olyat, hogy szemben ülünk, és bármit megkérdezhetek. Tényleg meg lehet mindig bármit kérdezni? Én ebben egészen biztos nem vagyok, de kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz.
Mondjuk, hogy ez inkább vágy, mint valóság. Hogyha nem olyan intim szférát zavaró, kíváncsiskodó, bulvárra hajazó beszélgetés, hanem ember és ember közti lehetőleg olyan érdeklődés, amiben valameddig elmehetünk, tehát az ember öncenzúrája az mindig dolgozik, és hogyha én teszem azt kérdezőként vagy újságíróként, olyan ember vagyok, aki azért senkinek az intim szféráját se szeretném megbántani, akkor nyilván bennem erősebb is egyfajta öncenzúra, mint esetleg másokban, akik azon nőttek fel és szereztek tapasztalatot, hogy úgy beszélgetnek emberekkel, hogy mindig az úgynevezett kényes kérdéseket próbálják feltenni. Én is igyekszem kényes kérdéseket megfogalmazni, de csak bizonyos korlátok között. Amit én úgy érezhetek, hogy nekem se kínos feltenni azt a kérdést, mert lehet úgy is kérdezni, hogy az önmagamat is bánt. Teszem azt, az az illető sajtóterméknek, akinek készül ez a beszélgetés, az a célja, hogy kényelmetlen helyzetbe hozza az embereket. Nekem nem az.
Nyilván, hát nem a bulvár felé szeretnénk mi hajlani, meg te sem. De gondolom, hogy hát ez a sok évtizedes tapasztalat, meg hát ismerettségek, mert ezeknek az embereknek a zömével gondolom nem először ültél le beszélgetni, lehet, hogy már 11-ére. Ez is elmélyít egy kapcsolatot, és hát nyilván akkor már másképp beszélgetsz velük. Igen ám, de hogy kell mindig friss szemszögből közelíteni, vagy mindig úgy kérdezni, hogy ne ismételd önmagadat te például?
Igen, ez valószínűleg nehéz, de az élet is hozza. Ha egy-két év telt el, akkor is megváltozik minden. Van úgy, hogy adott pillanatban én úgy érzem, hogy egy alkotóval, és az látszik, hogy úgy van, válsághelyzetben kell beszélgetnünk, mondjuk lelki válság idején. Nyilvánvaló, hogy ő másképp fog megnyilatkozni, ha egyáltalán vállalja a beszélgetést, mint akkor, amikor a boldogság állapota veszi körül. Tehát én, hogyha rá 5 évre vagy 4 évre beszélgetek az illetővel, most nem akarok példát mondani, erre is van példa a könyvben. De hát akkor én úgy igyekszem, hogy már az a tudat is belekerüljön, és az az állapot az illető időszaki beszélgetésbe, amit korábban tapasztaltam, mert az is érdekes, hogy mi változott meg az emberekben. Azt nem szeretem, és az lehet például kényes kérdés, hogyha valaki a filozófiáját változtatja meg túl gyakran, vagy az életszemléletét, tehát a helyezkedik, akkor már lehet kényes kérdést feltenni, mert akkor engem az zavar kérdezőként, hogy ekkor ezt vallottad, és most ezt vallod, de ezt feltehetem a kérdést, hogy magyarázz el, hogy miért történt ez a váltás. Feltehetem azt a kérdést, hogy akkor, amikor legutóbb beszéltünk, te magad alatt voltál nagyon. Mi volt az, ami megváltoztatott? És persze fordítva is. Persze itt olyan beszélgetések is vannak, amelyek esetleg születésnaphoz, kerekévfordulóhoz kötődnek, vagy munkahely változtatáshoz, vagy egy meredek másféle műfajhoz, forduláshoz, és akkor az benne az érdekes. Egy alkotó embernél, vagy az alkotáshoz kapcsolódó előadó művésznél mindig vannak olyan rugók, amelyeket jó felfedezni. Ezek a beszélgetések arra is alkalmasak, és ezért mondom én ezt, hogy lehetőleg úgy beszélgessünk, hogy éppen együtt legyünk, és látjuk a legkisebb apró rezdüléseit azzal, akivel beszélgetünk, mert akkor lehet, hogy én egy bizonyos elképzeléssel mentem valamiről beszélgetni, az eszmecsere folyamán rájövök, hogy itt van egy sokkal érdekesebb, mint amivel jöttem. Lehet, hogy az egész beszélgetés más irányba megy, és sokkal érdekesebb, mint amiért eredetileg odaindulta.
Te ilyen szempontból nyilván nem csak az eseményekhez kötöttek ezek a beszélgetéseid. Valóban figyeled, meg figyelted folyamatosan egy-egy művésznek az életpályáját, hogy mit csinált folyamatosan, és közben elemezgetted is, elraktároztad magadban, vártad a következő szakaszát, vagy hogy működik ez, hogy kell mindenkire folyamatosan egyformán figyelni?
Folyamatosan mindenkire egyformán nem tudok, annál is inkább, mert műfajilag se lehet átfedni, ahol nagyobb az esélye annak, hogy szinte mindenkivel, aki fontos, azzal napirenden vagyok, vagy jelenségekkel napirenden vagyok, az a képzőművészet, mert arra álltam rá. Nyilván az irodalommal is próbálok. Színházba járó ember is vagyok, sok színész ismerősöm van, rendezők, barátok, stb. Azzal is. Amivel kissé lemaradtam, az a zene. Ahova nem megyek gyakrabban, az most már a mozi. Vannak ilyen dolgok, de az az igazán jó, hogyha az ember úgy figyel mindenre, hogy tényleg napirenden legyen vele. Az megint más, hogy azért, amikor úgy tudom, hogy na itt most következik egy nagy évforduló, vagy valamilyen fontos esemény, akkor arra felkészülök. Ritkán megyek úgy, hogy én most egy időrendben felmérjek egy egész hosszú pályát, tudva éppen azt, hogy akivel érdemesnek tartottam beszélgetni, azokkal már nagyjából mindig sikerült, csak vissza kell térnem, és csak meg kell próbálnom valami olyan újdonságot előhozni belőle, ami továbbra is izgatott, azt vallom, hogy minden emberben ott van valami érdekes, csak meg kell találnunk, és ez akkor lehet, hogyha nem csak formálisan, hanem tényleg kíváncsi vagyok rá. Újságíróként, vagy kérdezőként, interjúkészítőként ez a készenlét azt is jelenti, hogy lehetőleg szellemileg legyek mindig friss. Kövessem az életet. Ha nem, akkor könnyen előfordul az, hogy én azt hiszem, hogy én éppen aktuális vagyok, és vonalon vagyok, és közben kiderül, hogy lemaradtam 10 évvel, vagy lemaradtam nem tudom én hány új irányzattal, vagy nem figyeltem azt, hogy mi az érdekes ma Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Budapesten, Bukarestben, Párizsban is. Ezért jó az, hogyha az ember nem mindig a szűk kis környezetéből választja a megszólaltatottakat, és ezért jó az, hogyha van rá módunk, hogy amikor itt a városban megfordulnak érdekes és fontos gondolkodó emberek és alkotók, akkor ha lehet, ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget, hogy megszólaltassuk őket.
Hogyan lazítasz? Tudsz-e lazítani, vagy folyamatosan jár az agyad, akár mit látsz, akár hol vagy?
Pontosan a jövésmenéssel, az utazással lazítok, szeretek fotózni. És nálam van mindig a telefonom, azon jó kamera van. Sajnos az utazásaim, nem mondjam, hogy világutazásaim, mert külföldi utazásaim, azok pontosan a járvány miatt is leszűkültek. De most például, hogy 5 napig ott voltunk Párizsban, úgy fel tudtam töltötni, hogy ez egy darabig tart. Főleg, hogy ott is fel tudtam fedezni újdonságokat, amik nekik is újdonságok voltak bizonyos területen. Ez az egyik. A másik, hogy sokan nem gondolják, de nekem például az is rágógumi és érdekesség, tehát kikapcsolódás, hogy nagyon sok sportot nézek a televízióban, élő közvetítéseket, meg ilyesmiket. Én magam is sportoltam, na az most már azért inkább múlt idő, mert gyalogjárok sokat minden nap, ha kell, ha nem, akkor is, de már az a sport, ami korábban volt, az most már egy kicsit nem, hogy nehezemre esik, hanem inkább meggondolom, hogy hát azért eltelt annyi idő, hogy jobb visszavonulni. De hát ezek azok, amiken lazítok. Ami sokkal nehezebb nekem az, hogy ezek mellett még olvassak is, és mostanában mind olyan terjedelmes regényeket írnak az írók, hogy ez nagyon nehéz nyomon követni, tehát itt nagyon válogatok. De persze az olvasás is valamilyen módon hozzájárul ahhoz, hogy kiengedje a gőzt.
Hogy vetted észre a beszélgető társaid? Hálásak azért, amiért teret adsz nekik ilyen terjedelemben, ilyen szinten, ilyen bizalommal, ahogy te beszélgetsz velük? Érzed azt, hogy azért a művésznek is szüksége van erre, és az ilyen szerű megnyilatkozásra?
A bizalom mindig kettős, tehát én is annak nagyon örülök, hogyha elvállalják a beszélgetést, mert az azt is jelzi, hogy nincs rossz hírem, mert mondjuk 50 vagy 100 vagy ki tudja hány beszélgetés után az is elterjedhetne, hogy ez az ember vagy nem tud kérdezni, vagy kellemetlenkedik, vagy ő maga akar feltétlenül előtérbe kerülni, felkészületlen olyan dolgokat mondom, mint padarság, meg stb. Az fontos, hogy ők maguk is milyen módon, hogy vélekednek, és én azt nem feltétlenül így fogalmaznám meg, hogy ők legyenek esetleg hálásak, hogy én megszólaltattam őket. Nem, ez fordítva igaz. De ugyanakkor én azért azt is szeretném, hogy ha ezekből a beszélgetésekből az is kikerekedne, hogy én hogy gondolkodom, hogy én milyen ember vagyok. Egy-egy ilyen beszélgetőkönyv, vagy több beszélgető sorozat lehet sok embernek, vagy egyes embereknek a portréja is, de egy kicsit önarckép is. Nekem az is visszajelzés, hogyha megkeresek valakit, megkérdezem, hogy hajlandó-e beszélgetni, nyilatkozni, és azt mondja, hogy igen, az egy jelzés. Az is azt mondja, hogy nem. Ilyen azért elég ritkán fordult elő, de megtörténik ez is. De már eleve nem keresek meg olyan embert, akiről úgy gondolom, hogy nem fogunk tudni egy hullámhosszra kerülni. Nem arról van szó, még egyszer hangsúlyozom, hogy meg szeretném győzni valamiről. Igazán lehet úgy is beszélgetni, hogy mindketten tudjuk azt, hogy minket ez a beszélgetés nem változtat meg, de felvállaljuk mindazt, amit vallunk, és lehet úgy is, hogy az egész csak felszínen mozog, de akkor több mint valószínű, hogy nem válogatnám be egy kötetbe.
Vannak-e mulasztásaid? Vannak-e olyan emberek, akiket elszalasztottál. Élők és nem élők, meg olyanok is, akiket már nem volt időd megkeresni.
Igen, hát ilyenek vannak, sokan vannak. Én elmondhatom, hogy százával, ezrével készültek interjú. Ilyen jellegű, ennyire elmélyült és terjedelmében is nagyobb. Ez kevesebb, de ezek is százával vannak. Ennek ellenére is sok olyan ember van, akikkel szívesen beszélgettem volna, de hát azért egyezzünk meg, hogy egy marosvásárhelyi újságírónak azért sokkal kisebb lehetőségei vannak arra, hogy rendkívüli embereket szólaltassanak meg, mint mondjuk egy olyannak, aki világvárosban él, de ilyen szempontból én mindig vallom, és el is mondom, hogy újságíróként egy provinciális kis sajtóterméknek képviselőjeként nagy szerencsém volt azzal, hogy itt mondjuk a látósok olyan elismerésnek örvendenek, és olyan szándékaik voltak, hogy ide például a kortárs magyar irodalom számos jeles emberét elhozták, és ennek is köszönhető, hogy itt lévén én nem szalasztottam el a lehetőséget, hogy beszélgessek velük, és azokból sok ilyen interjú született rendkívül fontos emberekkel, akikkel, ha nem lett volna beszélgetés, most nagyon sajnálnám. Nagyon örülök például annak, hogy mondjuk Eszterházy Péterrel nem csak egyszer vagy kétszer, hanem jóval többször beszélgettünk, készítettem interjút, de úgy is megismerhettem, hogy közben futballoztunk is, mert ők jöttek öreg fiúként ide focizni, és mi is jártunk oda. És ilyen körülmények is segíthetik az embert, hogyha nem csak ezt az oldalát nézi a dolognak, hanem úgy megy el közben futballozni, hogy tudja, hogy ezzel az emberrel feltétlenül le kell ülnöm beszélgetni, és hogy lássam, hogy mi van benne, és mi van az életművében, és vajon milyen mértékben járul az életművéhez hozzá az, hogy ő is focizik. És így tovább egy csomó ilyen lehetőség adódik annak, akinek fontos az interjúkészítés.